Küldetésünk van. A mai ige hirdetésben ez különösen erőteljesen jelen lesz. És nem is véletlenül adtuk ezt a címet ennek a háromnegyed éven keresztül tartó sorozatunknak, mert azt szeretnénk, hogyha mindenki itt közöttünk megértené, hogy küldetésünk van, és felbátorodna, hogy éljen ezzel a küldetéssel. Így olvassuk ezen a mai délelőttön Isten igéjét az apostolok cselekedeteinek 16. fejezetéből, a 16. verstől a rész végéig. Így hangzik tehát az élő Isten szava az apostolok cselekedetei 16. fejezetének 16. versétől. Történt pedig egyszer, hogy amikor az imádkozás helyére mentünk, egy szolgáló leány jött velünk szembe, akiben jövendőmondó lélek volt, és jóslásával nagy hasznot hajtott gazdáinak. Követte Pált és minket, és így kiáltozott. Ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Ez több napon átművelte. Mivel Pált bosszantotta ez, megfordult, és ezt mondta a léleknek. Parancsolom neked Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És az még abban az órában kiment belőle. Amikor pedig látták a gazdái, hogy oda lett az, amiből hasznot reméltek, megragadva Pált és Szilászt a hatóság elé a főtérre hurcolták őket. Azután az előjárók elé vezették őket, és ezt mondták. Ezek az emberek felforgatják a városunkat. Zsidók lévén olyan szokásokat hirdetnek, amelyeket nekünk nem szabad sem átvennünk, sem követnünk, mert rómaiak vagyunk. Velük együtt a sokaság is rájuk támadt, az előjárók pedig letépették ruhájukat, és megbotoztatták őket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vezettette őket, és a lábukat kalodába zárta. Éjfél tájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehultak a bilincsek. Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott. Ne tégy kárt magadban, mert valamennyien itt vagyunk. Ekkor az világosságot kért, berohant, és remegve borult Pál és Szilász elé, majd kivezette őket, és ezt kérdezte. Uraim! Mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki és mindazoknak, akik a házában voltak. Ő pedig magához fogadta őket az éjszakának még abban az órájában, kimosta sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész háza népével együtt. Azután házába vitte őket, asztalt terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Amikor megvirradt, elküldték az előjárók a törvényszolgákat, és azt üzenték. Bocsáss szabadon azokat az embereket. A börtönőr tudtára adta Pálnak ezt az üzenetet. Az előjárók azt a parancsot küldték, hogy bocsássalak szabadon titeket. Most tehát távozzatok, menjetek el békességgel. Pál azonban így szólt hozzájuk. Megvertek minket nyilvánosan, ítélet nélkül, és börtönbe vetettek, holott római polgárok vagyunk. Most pedig titokban akarnak elküldeni minket? Azt már nem. Jöjjenek ide, és ők maguk vezessenek ki bennünket. A törvényszolgák pedig jelentették ezt az előjáróknak. Amikor ezek meghallották, hogy rómaiakról van szó, megijedtek. Oda mentek és bocsánatot kértek tőlük, majd kivezették őket és kérték, hogy távozzanak a városból. Amint kijöttek a börtönből, elmentek Lídiához, ahol találkoztak a testvérekkel, bátorították őket, majd tovább mentek. idáig az ige, imádkozzunk. Atyánk, az a kérésünk, hogy adj nekünk puha szívet, hogy így tudjuk befogadni a te igédet, te pedig meg tud tenni bennünk mindazt, amit akarsz. Amen. Foglaljunk helyet. Rendkívül gazdag, tartalmú ige szakasz áll előttünk, aminek az egyik központi része Pál apostol és Szilász börtönbeli fogsága. Én mégsem csupán erre az egy eseményre szeretnék a mai délelőttön fókuszálni, hanem egy szélesebb összefüggésbe szeretném elhelyezni ezt a különös szabadulási történetet. Mert hogy nem pusztán Pálról van szó, mint főszereplőről, hanem olyan emberekről is, akik kevesebb hangsúlyt kapnak az apostolok cselekedeteiben, mint Pál, pedig nagyon is ott vannak, nagyon fontos a szerepük, és mindaz, ami történik velük, ránk nézve üzenetértékű. Ezen a mai délelőttön különösen Szilászt és Pál másik frissen megválasztott munkatársát, ezt a Timóteus nevű később fiatal lelki pásztort szeretném a középpontba állítani. Mert hogy mindaz, ami velük történik, az valami szédületes gyorsasággal történik, és azok a dolgok, amik történnek velük, olyanok, amikre a nagy többségükre mi nem vágynánk. Rögtön azután, hogy Szilász és Timóteus csatlakoznak Pálhoz, hirtelen óriási csodákat élnek át, látványos csodákat, amik erősíthetik őket, és ugyanabban a pillanatban olyan szenvedéseken kell keresztül menniük, amikre egyikünk sem vágyik. Ez a kettősség folyamatosan egyszerre van jelen az életükben. És ők láthatóan mégsem esnek kétségbe. Nem mondják azt, hogy nem egészen erre számítottunk, amikor követők lettünk. Arra pláne nem számítottunk, hogy ha Pálnak a munkatársai leszünk, akkor ilyen dolgokat kell átélnünk. Nem ezt a hozzáállást látjuk náluk, sokkal inkább azt, hogy az újabb és újabb megterhelő helyzetek, szenvedések, szorult élethelyzetek, minthogyha egyre jobban felbátorítanák őket. Ezt szeretném ma bemutatni nektek, hogy hogy lehetséges. Hogy lehet az, hogy egyre nagyobb szenvedéseket kell átélniük, és mégis, minthogyha egyre bátrabbak lennének, minthogyha az égvilágon semmi dolog, olyan dolog nem történne velük, ami megviselni őket. Hogy lehet ez? Három pontban szeretném bemutatni az ő hozzáállásukat. Az első. A kereszténységre napjainkban a fogyasztói hozzáállás következményeként egy élményhajhászat jellemző. Újra és újra az a kérdés, hogy hol tudok olyan élményeket, megtapasztalásokat átélni Istennel, amik egy kicsit megbirizgálják a lelkemet, amikor spirituálisan valamit hozzátesznek az életemhez, amik egy picit belátást engednek a szellemvilágba, hogy valami olyan élmény is történjen az életemben, ami egy kicsit a szürke hétköznapokat úgy feldobja. Keresztényeknek a sokassága elmegy vasárnap a gyülekezetbe, templomba, imaházba, aztán leméri egy ilyen 1-től 10-ig terjedő skálán, hogy ez most egész jó volt, ez most nagyon gáz volt, itt most szólt hozzám az ének, itt most nagyon béna volt a dicsőítő csapat, a pásztorról ne is beszéljünk. Aztán mennek haza, és vasárnap ebéd utántól kezdve megy minden a régiben. De volt valamilyen spirituális élmény, vagy élményszerűség, ami úgy egy picit közel férkőzött a lelkükhöz. És ez megy újra és újra. Keresik a keresztények az élményeket, ugye van is erre egy szép szavunk, Isten élmény, hogy olyan dolgot élhessünk át Istennel, aminek az illata, a tapintása valahogy olyan, mint Isten. Csak azzal van a baj, amikor a keresztények önmagában Isten nélkül keresik az Isten élményeket. Amikor nem az a kérdés, hogy hol van Isten, mert ahol ő van, én is ott akarok lenni, hanem hát, hogyha én befizettem erre az Isten élményre, akkor szeretnék valamit kapni a pénzemért. Hogy én azért jövök el, hogy megmozgassátok a lelkemet, hogy kicsit kimozdítsatok abból, amit egyébként hétfőtől szombatig átélek. Pál, Szilász és Timóteus hozzáállása meredeken különbözik ettől. Pál, Szilász és Timóteus nem Isten élményeket akartak, hanem Istent magát akarták. Mindennél jobban. Nagy kanállal akarták enni Istent. Azt mondták, hogy nekünk te kell lesz, Urunk. Nem az Isten élményekre vágytak, hogy valami megérintse a lelküket, hanem vágytak Istenre. És ez óriási különbség. Amikor valaki, egy férfi vagy egy nő kapcsolaton kívül, szövetségen kívül pusztán élményre vágyik, azt úgy hívjuk, hogy paráznaság. Amikor valaki a saját házassági szövetségén kívül, a saját házassági kapcsolatán kívül pusztán az élményért keresi valaki másnak, férfinek vagy nőnek a társaságát, az a prostitúció. Paráznasság. Valahányszor a keresztények megengedik maguknak azt a gondolatot, hogy Isten élményekre vágyjanak, de Isten nem kell, ez a szellemi paráznasság, ez a lelki prostitúció. Szerintetek mennyire fáj ez Istennek? Hát hogy nézne rád a férjed vagy a feleséged, hogyha azt mondanád, hogy jó-jó veled, igen-igen, de hát azért, hogyha igazi élményre vágyok, hát azt nem nálad fogom megtalálni. Nézzünk nagyon mélyen a szívünkbe. Isten kell nekünk, vagy az Isten élmények kellenek? Azt akarjuk, hogy valami része, részben változzon az életünkben, javuljon meg a házasságom, javuljon meg a családi problémám, javuljanak meg a munkahelyi körülményeim, és ezért kell nekem az Isten élmény, hadd töltődjek fel vasárnap, hogy aztán valahogy kibírjam, amíg újra jövök vasárnap, vagy pedig kell nekem Isten maga. Minden, ami nála van, minden, ami ő. Mert ott lesznek Isten élmények. Fordítva azonban, nagyon szeretném a szívetekre helyezni. Szellemi prostitúció, szellemi paráznaság. Keresni Istennek a kezenyomát, vágyni az áldásaira, nélküle. Ez megengedhetetlen. Pál, Szilász és Timóteus tudták ezt, mentek fejjel előre, néha, minthogyha gyémántból lenne a fejük, mennek fejjel előre és keresik Istent magát minden körülmények között. Másodszorban nem megtapasztalásokat akartak, hanem megtenni Isten akaratát. Nem megtapasztalásokra vágytak, hanem meg akarták tenni Isten akaratát. És amikor elkötelezték magukat arra, hogy bármilyen körülmények között számunkra ez lesz az első, és nincs más, egy célunk van, meg akarjuk tenni Isten akaratát, hát akkor aztán jöttek csőstől a megtapasztalások. De ezek között voltak olyanok is, amiket te meg én nem akarnánk. Kell az Isten élmény, hogyha azt a székben ücsörögve át tudjuk élni. Kell az Isten élmény, hogyha az jön egy könyvön keresztül, miközben hideg limonádét szürcsölgetek a teraszon. De mi van akkor, hogyha Isten a megtapasztalást, Az élményt vele kapcsolatban, azt nem komfortos körülmények között akarja adni, hogyha mindaz, amit önmagáról meg akar tanítani, az nem kényelmes neked. Ott van elrejtve valahol a jövőben a megtapasztalás, amire vágysz. Az, hogy Isten közel engedjen magához, hogy közel kerülj hozzá, az ott van számodra elrejtve a jövőben. De nem fog megtörténni a székben ücsörögve, és nem fog megtörténni az ágyban fekve. Hanem menni kell és tenni Isten akaratát. Miről beszéltünk 2 héttel ezelőtt? Vagy 3 héttel ezelőtt? A világ pedig elmúlik, és vele a világ kívánsága is. De aki az Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökre. Aki Isten akaratát cselekszi, az marad meg örökre. Az egyetlen, amit nekünk keresnünk lehet, kell, ami behozhatja Isten jelenlétét az életünkbe, az Isten akaratának a keresése és cselekvése. Nincsen más. A boldogságot forrása az Isten akaratának a cselekvése. Isten test közelből való megtapasztalása az Isten akaratának a cselekvésén keresztül érhető el. Szeretnénk csodálatosan hatalmas szabadulásokat megtapasztalni? Ugye, hogy igen? Na de Pál és Szilász nem önmagában élt át csodálatosan hatalmas szabadulást, hanem egy börtönbe vetett fogság után. És Isten soha nem változtatja meg az ő gondolkodás módját. Ahogyan ez akkor így volt, most is így van. Szabadulás a szorult helyzetből történik. Ha nincsen beszorított helyzet, nincsen szabadulás. Ha szabadulást akarsz átélni, ha meg akarod tapasztalni, hogy Isten keze szabadító kéz, hát akkor ahhoz előbb át kell élni a szenvedést. Milyen helyzeteket él át újra és újra Pál apostolnak ez a két fiatal munkatársa. Szilász a jeruzsálemi gyülekezet egyik vezető embere. Nem egy friss megtért, nem egy zöld fülű, most szándékosan mondom ezt, nem a friss megtérteket akarom megbántani. A hitben tapasztalatlan, mondjuk így. Hanem egy vezető ember, aki odaszánja az életét arra, hogy a jeruzsálemi apostoli gyűlésnek a határozatát a munkatársaival együtt elvigye a frissen alapított gyülekezetekbe. És ezt követően arra vezeti Isten, hogy Pál apostol munkatársa legyen. Timóteus, na ő egy friss hívő, de később az efézusi gyülekezetnek a vezető lelki pásztora lesz. És mit él át ez a két ember nagyon hirtelen, abban a pillanatban, vagy attól kezdve, hogy Pál apostol munkatársaivá szegődnek. Legelőször is, erre nem nagyon szoktunk gondolni, de fontos tudni. Amikor Júdeából át akar kelni valaki Galáciába, Frígiába, Kilikiába, ez a mai déli Törökország, a Törökországnak a déli területe, amikor át akarnak kelni Júdeából, Galáciába, ezekhez a gyülekezetekhez, át kell mászniuk a Taurus-hegységen. Több ezer méteres magasságokat kell megmászniuk. Nem megy át az alagút a hegy alatt, nem repül át a repülő a hegy fölött, hanem gyalog át kell menniük. Ez olyan vízválasztó volt, hogy annak idején, amikor Pál és Barnabás először mentek erre, és emlékeztek, hogy Márkot is magukkal viszik, Márk ennél a pontnál fordul vissza. Úgyhogy azt már biztosan tudhatjuk, hogy Szilász és Timóteus, ők nem fordultak vissza. Készek voltak vállalni a fizikai kihívásokat is. Aztán mit élnek még át? Átélik, ahogy a gyülekezetek növekednek. Néhány verssel korábban olvassuk, hogy akiknek átadják az üzenetet, a jeruzsálemi gyűlésnek az üzenetét, hogyan üdvözülünk, Ezt követően látják, hogy a gyülekezeteket növeli a Szentlélek napról napra lélekszámban. Aztán nem sokára azt látjuk, hogy látnak élőben egy megtérést, Lídiának a megtérését. Emelkedik, emelkedik, emelkedik mindaz, amit átélnek. Leküzdöttük a hegyet, megtartott bennünket az Úr. Látjuk, ahogy növekednek a gyülekezetek. Látunk egy megtérést szemtől szembe. Aztán utána át kell élniük azt, hogy szemtől szembe konfrontálódnak a szellemvilággal. Ahogy Pál kiűzi ebből a jövendő mondó lányból a gonosz lelket. Aztán át kell élniük, hogy amikor Isten királyságát erővel képviselik, és konfrontálódnak a szellemvilággal, akkor azért börtönbe vetik őket, és nyilvánosan megveretik őket. Akarsz Isten élményeket? Akarsz megtapasztalásokat? Hát remélem, hogy mindenkinek az a válasza a szívében, hogy igen, én meg akarom tapasztalni Istent. De ezek az emberek nem úgy indultak útnak, hogy jó lenne most valami jó nagyot érezni Istennel kapcsolatban. Jó lenne valamit megtapasztalni, de olyan tényleg igazit. Nem ez lebegett a szemük előtt, hanem az lebegett a szemük előtt, hogy meg akarjuk tenni Isten akaratát, amire hívott bennünket. És ha kell, akkor ehhez hegyet mászunk, ha kell, akkor ehhez ördögöt űzünk, ha kell, akkor ehhez hirdetjük az evangéliumot, ha kell, akkor ehhez oda tartjuk a hátunkat, hogy megbotozzák. És nehogy azt gondoljátok, hogy ezek kellemes élmények voltak a számukra, azért, mert ők az apostolok, akik ezt átélték. Pál apostol később, amikor memoárt ír, akkor azt mondja, hogy életemben háromszor botoztak meg. Hát az valószínűleg annyira emlékezetes lehetett az a három, hogy talán még a nyomait is a hátán hordozta. Nem azt mondja, hogy számtalanszor megbotoztak, nem is emlékszem hányszor. Felejthető volt némelyik. Azt mondja, háromszor botoztak meg, de arra a mai napig emlékszem. Ha kellenek nekünk az Isten élmények, ha szeretnénk megtapasztalni Isten kinyújtott kezét, hatalmas jobbját, szabadulását, akkor drága testvéreim, bele kell állnunk Isten munkájába. Akkor azt kell mondanunk a mi Istenünknek, így, mint gyülekezet, egy szívvel és egy lélekkel, azt kell mondanunk, hogy Urunk, nekünk Te kell lesz. Nekünk kell mindaz, ami nálad van. Nem érzéseket akarunk átélni, nem pusztán Isten élményekre vágyunk, nem szellemi, spirituális megtapasztalásokat keresünk, hanem Téged keresünk, Urunk. És akkor jönni fognak olyan helyzetek, amikben megtapasztalhatjuk Istent szemtől szembe, test közelben. Valahányszor bejövök ebbe a csodálatos épületbe, mindig Isten hatalmas kezével találkozom. És most, ahogy csütörtökön itt imádkoztam, az fogalmazódott meg bennem, hogy Uram, ne engedd, hogy ezt valaha is természetesnek tartsam. Ez nem természetes, hogy itt lehetünk. Ez nem természetes, ami körülvesz bennünket. Vágytunk Isten megtapasztalására? Vágytunk. Vágytunk gyülekezetként növekedni? Vágytunk. És mit mondott a mi Istenünk? Jó van, fiúk, akkor kilöklek benneteket a fészekből. Éltünk át megtapasztalást? Halljaj! De ez még csak a kezdet. Ez még csak a kezdet. De nehogy abban az illúzióban ringassuk magunkat, hogy azért, mert egyszer készek voltunk megtenni Isten akaratát, és megajándékozott bennünket egy megtapasztalással, hogy innentől kezdve ez már nekünk megy. Mi már rutinos Isten megtapasztalók vagyunk. Szó sincs róla. Addig lesz a miénk ez a hely, amíg Isten akarja. Addig élünk át vele megtapasztalásokat, amíg hajlandók vagyunk az ő akaratát tenni. és higgyétek el nekem, hogy a vezetőséggel mi folyamatosan ezt keressük. Haladunk is előre. Néha látványosabban, néha kevésbé látványosan. De most, amikor talán kevésbé látványos dolgok történnek velünk, ugyanúgy Isten akaratát keressük, csak éppen a mélyben dolgozunk. Alapozzuk a gyülekezetet szellemiekben. Hol a szíved? Mi a fontos a számodra? És az örök ifjú kérdés évek óta ugyanaz. Mennyire valóságos számodra Isten királysága? Ez fogja meghatározni a fontossági sorrendedet. Tudod, hogy azért létezel, hogy képviseld Istent? Tudod, hogy ez a gyülekezet azért létezik, hogy Debrecen városa és az itt élő elveszett emberek számára képviselje Istent? Mit hallottunk ma reggel Ernőtől? Hogy az élet rövidsége megdöbbentő. Hány éved van még? Hány éved van még arra, hogy képviseld Istent? Hány éved van még arra, hogy helyreállítsd a fontossági sorrendedet? Mennyi időd van még arra, hogy azt mondd az Úrnak, hogy tényleg te vagy a legfontosabb az életemben? Tényleg téged akarlak? Mindenestől? Nem az élményeket keresem, hanem téged. Nem a megtapasztalások után futok, hanem utánad, Uram, téged kereslek. Ebből a gyülekezetből Isten tud több ezer fős gyülekezetet csinálni. De hogyha mi azt tartanánk szem előtt, hogy nekünk több ezer fős gyülekezetté kell válnunk, már most mondom nektek, hogy Isten nem fogja engedni. Hogyha ez a cél, hogy fú, elmondhassuk magunkról, hogy mi vagyunk Magyarországon az első, meg a gyülekezet, Isten nem fogja engedni. Mert ez miből táplálkozik? Ugyanabból a fogyasztói, eltorzult magatartásból, mint ami körülvesz bennünket. Nem! Miről beszélünk évek óta? Arról, hogy a mi gyülekezetünket azt szeretnénk, hogy arról ismerjék, hogy nagyon szereti az Urat. Ez legyen a Trinity-nek az ismertető jele, hogy itt olyan emberek vannak, akik nagyon szeretik az Urat, akik készek megtenni az ő akaratát. Ilyen volt az antiókiai gyülekezet. És ilyen volt Pál, Szilász és Timóteus. Ott ülnek a börtönben. Dicsérik az Urat. Nem azt olvassuk, hogy éppen a szabadulásnak a terveit szövögetik. Vagy éppen az ügyvédjeik nevén gondolkoznak, hogy ebből a helyzetből ki tudná őket kihozni a legjobban. Nem ezeken gondolkodnak. Mit tesznek? Oda adják magukat Isten kezébe. Nem az élményt keresik. Nem akartak kiszabadulni. Hát mit tudtak tenni? Ott ücsörögtek, lábuk kalodában, hátuk, kezük, lábuk, mindenük sajog a fájdalomtól, és mit mondanak? Istenünk, te kell lesz nekünk. Te kell lesz. A te jelenléted. A te akaratod. És mi történik velük? Ugyanaz történik velük, mint ami mindig, amiről az elhívásuk szól. Teszik Isten akaratát, és hirdetik az evangéliumot. Énekben, imádságban, később szavakkal, mindig ez jön belőlük. Mi az Isten akarata? Képviselni őt. Hogyan? Bárhogyan. Mindenféle formában. A rabok hallgatták őket, ahogy dicsérik az Urat. A rabok akkor sem voltak kevésbé marcona emberek, mint amilyenek ma. Most képzeljétek el, ahogyan ezek a megtermett bűnözők egy hang nélkül hallgatják, ahogy Pál meg Szilász dicséri az Urat. Miért? Hát azért, mert kalodába zárt lábbal is hiteles volt az, amit tettek. Mert megbotozott háttal is az lebegett a szemük előtt, hogy mi szeretnénk képviselni az Urat. Isten akaratát akarjuk tenni. Mi volt ennek a következménye? Megtapasztalásoknak a sokasága. Némán hallgattak bennünket a rabok. Ezt nyilván ők mesélték el Lukácsnak, aki ezt később leírta. A rabok némán hallgattak bennünket. Szeretnénk olyat átélni, hogy Isten királysága természet feletti erővel megjelenik? Földrengésben, csodálatos szabadulásban, hogy kinyílik a börtön ajtaja? Péter kijön a börtönből, kisétál, mert egy angyal kivezeti. Szeretnénk ilyet átélni? Igen, börtönt szeretnétek átélni? Na most miért nem? Senki. Ez a kettő mindig együtt jár. Hogyha meg akarjuk tapasztalni Istent, bele kell állni az ő akaratába, és ez magával fogja vonni a megtapasztalásokat. Kinyílik a börtönajtó, és ők nem elfutnak, megdöbbentő jelenet 2.0. Kinyílik előtted a börtönajtó. Nem az lenne az első, hogy Szilász, üssük le a kalodát, nem tudjuk, valamit csináljunk, rohanjunk el. A rabok miért maradnak ott? Mert nem természetes az, ami történik velük. Mert Isten jelen van az egész helyzetben. És ahelyett, hogy terveznék az elmenekülést, ahelyett, hogy szabadulni akarnának, ahelyett, hogy szemrehányást tennének a börtönőrnek, mit csinálnak? Habcsel 16:30-32. Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak. Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igéjét neki, és mindazoknak, akik a házában voltak. Ott a kulcs a börtönőrnél. Leborul Pál és Szilász előtt. Ők nem azt mondják, hogy na akkor most add ide azt a kulcsot, aztán hadd menjünk a dolgunkra. Nem sietnek. Láthatóan nem sietnek. Benne van a pakliban, hogy újra bezárják őket? Hogyne? Benne van a pakliban, hogy amiatt, amit csináltak a börtönnel, hogy szétszakadoztak az ajtók, ablakok, minden, hogy amiatt újra bezárják őket? Igen. De nekik mi volt a fontos? Az, hogy tegyék Isten akaratát. Az, hogy hirdessék az evangéliumot még ekkor is. Így szaporodott a filippi gyülekezet. Egy üzletasszony, aki meghozta az áldozatot, ahogy múlt héten hallottuk, hogy szombaton bezárja az üzletét. Na, ilyen volt az egyik tagja a filippi gyülekezetnek. Aztán milyen volt a második tagja? Hogy hangozhatott a filippi börtönőr bizonysága, amikor kiállt a szószékhez? Börtönőr voltam, soha nem féltem oda suhintani a nyomorult raboknak, de aztán egyszer, amikor Isten kezét hatalmasan megtapasztaltuk, tudott Pál meg Szilász, ott voltatok, azóta vagyok az Úr Jézus követője a házam népével együtt. Ezért lehet a filippi gyülekezet 30 tagú. Halleluja! Na, valahogy így nézhetett ki a filippi börtönőr bizonyságtétele. Mert nem megtapasztalásokat akartak önmagukban, hanem megtenni Isten akaratát. A jövendő mondó lányból Pál kiűzi a gonosz lelket. Ez egy zárójeles megjegyzés, de annál fontosabb. Nemhogy nem a megtapasztalások után futottak, hanem ezzel az ördögűzéssel Pál apostol élesen deklarálja, hogy semmilyen más természetű szellemi kapcsolatot nem tartunk érvényesnek, csak az Istennel való természet fölötti kapcsolatot. Miért mondom ezt? Hát olyan fura ez a helyzet, nem? Miért kell befogni valakinek a száját, aki elmondja az igazságot? Ez a jövendő mondó lélektől megszállott lány mit mond? Ezek az emberek a magasságos Istent hirdetik nektek, és az üdvösség útját. Így van, vagy nem így van? Így van. Miért bosszantja ez Pált? Ugyanamiatt, ami miatt Jézust is bosszantotta, amikor a megszállott emberek azt mondták, hogy te vagy az Isten fia. Jézus soha nem akarta elárulni, ezek meg elárulják. És Jézus is kiűzte ezekből az emberekből az ördögöt. És Pál is ráparancsol a jövendőmondó lányra. Miért? Azért, mert nem hagyhatjuk, hogy a negatív szellemi erőkkel összekössék a mi Isten kapcsolatunkat. És ez vastagon vonatkozik ránk, drága testvéreink. Nem engedheted meg, hogy az ördög bármilyen szellemi, spirituális élménnyel közel férjen hozzád. Pál apostol nyilvánvalóvá teszi, hogy nem közösködünk az ördöggel. Még hogyha úgy tűnik is, hogy mi kollégák vagyunk. Pál is az üdvösség útját hirdeti nektek, meg az a jövendő mondó lány is azt mondja, hogy ez az Isten útja. Csakhogy a magyar szövegből ez nem jön ki annyira egyértelműen, a görög szövegben viszont nyilvánvaló. A lánynak a szavai valahogy így hangoznának, teljesen pontosan, hogy a legmagasabb Isten útját hirdetik nektek. A legmagasabb Isten, na most ez egy rómainak szerintetek a zsidók istene volt? Nyilván nem. Hanem Jupiter, görögösen Zeus. Megmutatjuk nektek, mi is a gazdáimmal együtt, csak gyertek el a Jósdába, meg megmutatják nektek Pál meg a munkatársai is, hogy hol van az üdvösség útja. És azt mondja Pál, hogy na ezt nem. Mert tudjátok, és remélem, hogy tudjátok, és hogy egyezik ebben a szívünk, hogy senki nem gondolja, hogy a Trinity-ben is Istenhez kerülök közelebb, meg hogyha elolvasom a horoszkópomat is, meg hogyha elmegyek a jövendőmondóhoz is, meg hogyha egy picit megengedem magamnak, hogy olyan könyvet vegyek le a könyvtárból, vagy a könyvesboltból, vagy olyan honlapra keveredek, ahol bemutatják nekem a valóságot, az igazi Istent, a legmagasabbat, ami egy kicsit feljebb van, mint Jézus, nem lehet összekeverni a kettőt. És ezért Pál apostol hajlandó vállalni a börtönt, hajlandó vállalni a megbotozást, hogy nyilvánvalóvá legye, hogy nyilvánvalóvá tegye, hogy nem keverjük össze Isten munkáját az ördögével. És én szeretném nektek is nagyon a szívetekre helyezni. A szellemvilággal, a láthatatlan világgal egyedül az élő Istenen és Jézus Krisztuson keresztül kapcsolódunk, és sehogyan máshogy. Ez nem egy opció a sok közül, hanem az egyetlen. Az, ahogyan reagálnak ennek a jövendő mondó lánynak a gazdái, az megmutatja, hogy az ördög mit tud neked felkínálni, hogyha beléveted a bizalmadat. Azt mondja, oda lett az, amiből hasznot reméltek. Ugye tudjuk, hogy egy megszállott ember az hogy néz ki? Nincs saját akarata, mert az ördög leuralja. Az elméje nem tiszta, hanem el van torzulva. Azt teszi, amit a negatív szellemvilág diktál neki. És mit tesznek ebből a nyomorult emberek? Hasznot húznak. Na mi ez szerintetek? Nem emberkínzás? Nem rabszolgaság? Abban tartani egy embert, hogy pénz jöjjön be belőle, ami az ő teljes személyiségét nullára redukálja? Na ebből szabadít meg Isten, és adja vissza ennek a lánynak a szabad akaratát, a tiszta elméjét, és nem lennék meglepődve, hogyha a Filippi gyülekezet tagjai között találnánk őt is ezek után. Mert hogy a gadarai megszállott, amikor Jézus megszabadította, egyből azt mondta, hogy megyek utánad. A Trinity nem fog növekedni, hogyha más csatornákat is beengedünk a szellemvilágból. Jó, ezt tudjátok. Nem fog növekedni. Isten nem egyezkedik a bálványokkal. Nem hagyja meg nekünk azt a lehetőséget, hogy egy kicsi Isten országa, meg egy kicsi spiritualitás. Egy kicsi, más típusú lelki élmény máshonnan. Nem. Szilász és Timóteus azért vállalták mindazt, amit átéltek, hogy deklarálják, hogy minden megtapasztalást Isten királyságából várunk. És végül harmadsorban és záró gondolatként. A szorult helyzetükben sem a szabadulást keresték, hanem Isten jelenlétét. A legszorultabb helyzetben ne az legyen az első gondolatod, hogy hogy szabadulhatnék ki ebből, hanem hogyha Isten megengedte, hogy belekerüljek ebbe. Milyen megtapasztalásokat akar nekem mutatni? Hogyan élhetem át az ő akaratát? Hogyan élhetem át azokat az élményeket, amiket ő meg akar nekem mutatni? Nem kell feltétlenül börtönbe menned. Elég egy elrontott emberi kapcsolat. Elég egy feszültség olyan emberekkel, akik most megjelennek előtted. Elég egy olyan szorult helyzet, amiből nem látod a kiutat. Az első és természetes emberi reakciónk ilyenkor, hogy meneküljünk. Nem akarok itt lenni. Nem akarok ebben a helyzetben lenni. De ők nem ezt mondták, hanem azt mondták, hogy Urunk, a te jelenlétet kell nekünk. Mert ha a te jelenlétedben vagyunk, ott minden kitisztul, minden a helyére áll. Jön a megtapasztalás, jobban fogod ismerni Istent, és ha jobban ismered Istent, akkor mindenkinél gazdagabb vagy. Talán nem is véletlen, hogy pont a Filippieknek írott levélben olvassuk ezt a gondolatot, 4. fejezet, 6. 7. vers. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Pont a Filippieknek írja ezt Pál. Mintha ott lebegne a szeme előtt, hogy ott voltunk Szilásszal, a börtönben, reménytelenül, akár a halálra várva. És tudjátok, Filippiek, mi tartotta meg akkor az eszünket, hogy ne bolonduljunk meg, hogy ne essünk kétségbe, hogy ne kezdjük el megtagadni a mi Istenünket? Az, hogy kerestük az ő jelenlétét. És azt mondtuk, hogy nem fogunk aggódni, mert Isten itt is itt van velünk. Ezért tehát ti se aggódjatok semmiért, hanem tárjátok fel a kéréseiteket hálaadással. Szerintetek miről szóltak azok a dicsőítő dalok, amiket énekeltek? Melyik zsoltárokat énekelhette Pál meg Szilász? Hát hálát adtak Istennek. Hálát adtak, hogy Urunk, te tudsz mindenről. A te kezedben vagyunk most is. És amikor dicsérik Istent, és elmondják, hogy nem lehet bajunk, mert a te kezedben vagyunk, mert a te akaratodat tesszük, tudjuk, hogy a te akaratodat tesszük. Nem a bűnünk miatt vagyunk börtönben, hanem a te akaratod miatt, hát akkor semmi bajunk nem lehet. És mi történik? Szabadulás. Annak, hogy mindig beálltak Isten munkájába, megtérések lettek az eredményei. Ez a vágyunk. Számunkra a mennyei királyság valóságos és elsődleges. Ezzel fogom befejezni. Számunkra, mint Trinity gyülekezet, a mennyei királyság legyen a legfontosabb és az elsődleges. Mi Isten akarata? Ez a kérdés. Hogyan tudjuk őt jobban szolgálni? Ez a világ elmúlik. De nekünk küldetésünk van, hogy megmentsünk minél több embert. Úgyhogy, 2 kérdés a végére. Kész vagy minden mást odaadni, hogy megtapasztald Isten munkáját? Minden mást odaadni. Szilász és Timóteus beálltak, és minden mást odaadtak. És hogy reagálsz, hogyha Isten többet kér, mint amire előzőleg gondoltál? Mi van akkor, hogyha azt mondja Isten, hogy én szeretnék neked megtapasztalásokat adni? Ahhoz pedig arra vezet az út. És te azt mondod, hogy de Uram, én ahogy arra nézek, ott fájdalmak várnak. Nekem az szenvedésnek tűnik. Isten meg azt mondja, hogy azaz. Azaz, arra vezet az utunk. De arra vezet a mi utunk is gyülekezetként. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy szellemi prostitúcióba bocsátkozzunk. Hogy Isten nélkül keressük az Isten élményeket. Nem. Istenért, magáért keressük őt, és jönni fognak a megtapasztalások. Amen. Gyertek, álljunk föl, és ezért fogunk imádkozni. Atyánk, szeretnénk tudatosítani ezekben a pillanatokban is, hogy előtted állunk. És megvalljuk, hogy számunkra a te mennyei királyságod valóságos és az elsődleges. Urunk, szeretnénk odaszánni ezen a mai délelőttön újra magunkat a te akaratod keresésére és cselekvésére. Hisszük, Atyánk, hogy azért hoztad létre ezt a gyülekezetet, hogy képviselje a te nevedet az emberek felé. Atyánk, nem akarjuk megspórolni a fájdalmakat, a szenvedéseket, a szorult helyzeteket. És tudjuk, Atyánk, hogy amikor ezeket mondjuk, azt te komolyan veszed. Urunk, amikor fájdalmakba, nehézségekbe vagy szorult helyzetekbe keveredünk, akkor tudni akarjuk, hogy mi kértük, hogy megtehessük a te akaratodat. Egy dolgot kérünk nagyon erőteljesen. Segíts mindig meglátni a te akaratodat, mert a te akaratod örökké megmarad. Urunk, amikor nem látjuk biztosan, hogy a te akaratodért szenvedünk-e, vagy a saját bűneink miatt, akkor mindig világíts rá élesen, mert mi a te akaratodat akarjuk tenni. Hisszük, hogy a te akaratod cselekvésében van a növekedés. És Urunk, nem nélküled, hanem veled keressük az élményeket. Nem megtapasztalásokra vágyunk önmagában, hanem látni a te arcodat, hallani a te hangodat, és megtenni a te akaratodat. Hallgass meg, kérünk Jézusért. Amen. A záró énekünket fogjuk énekelni.